Köszöntöm Önöket, a Nemzeti Krónikát látják, a Duna Televízió Kárpát-medencei híradóját. Halálos áldozatokat követelt a szerbiai földrengés, egy házaspár életét vesztette, gyermekük túlélte a természeti csapást. Legkevesebb 50 ember megsérült. A Richter skála szerinti 5,6-es erősségű hajnali földmozgás epicentruma a Belgrádtól 175 km délre fekvő Krajevo városának közelében volt. A szerb miniszterelnök 5 millió dinár, azaz 13 millió forintnyi azonnali segélyt ígért a közép-szerbiai körzetnek.
Éjjel 2 órakor mozdult meg a föld, ezt 4 rengés követte, mind 3-as erősségű volt. A szörnyet halt házaspár egy családi házban él gyerekükkel.
Az első rengés után felszaladtam hozzájuk, de akkor jött a másik, és a ház felső emelete beomlott. Elkezdtem keresni őket. Az anyukám a helyszínen meghalt, apukám hangját még 1-2 percig hallottam. De utána ő is meghalt.
A 70 ezres lakosuk Krájevóban súlyos károk keletkeztek. Az emberek ijedtükben kiszaladtak az épületekből. A városban több helyen megszakadt az áramellátás, a telefonösszeköttetés, víz sincs sok házban. Iskola szüneti napot rendeltek el, a károk helyreállítása elkezdődött.
Rám esett a törmelék, erre ébredtem fel. Nagyon megijedtem, nem kaptam levegőt a portól. Itt feküdtem ezen az ágyon. A fejem kicsit megsérült.
A mentő alakulatok már reggel a helyszínen voltak.
Az emberek félnek és nem szívesen mennek vissza otthonaikba, mert még mindig vannak utórengések. Szükség van a mentő alakulatok jelenlétére.
Az első nagy földmozgást az egész országban érezni lehetett.
Újvidéken és Belgrádban, főleg a toronyi épületekben lakók estek pánikba. Ott lehetett leginkább érezni a földrengést. A vajdasági székvárosban 4-es erősségűt mértek, de anyagi károk, sérülések nem voltak. Egy 24 éves belgrádi fiatalember ugyanakkor könnyebben megsérült, amikor ilyettében kiugrott a magas földszinti lakás ablakán.
A Belgrádi Szeizmológiai Intézet szerint napokig lehet számítani kisebb földmozgásokra.
A jövő évi költségvetésben 1,3 milliárd forinttal több forrás jut majd a határon túli magyarság támogatására. Uliczák Szilárd miniszteri biztos elmondta, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium fejezeteiben a tervek szerint összesen 12,4 milliárd forint jutna e területre a szülőföld alappal együtt. Jelentősen bővülhet az oktatási nevelési támogatás, a szorvány oktatás és a csángó magyarok programjaira fordított összeg. Az új Máért olyan lesz, mint a régi, ott folytatjuk, ahol 6 évvel ezelőtt abban maradt, mondta Répán Zsuzsanna reggeli műsorunkban. A Magyar Állandó Értekezlet pénteki ülését előkészítőnek nevezte, hozzátéve, hogy a következő fél évben várhatóan újra összeül a tanácskozás. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, újra alakulnak a szakbizottságok is. A Kárpát-medencei magyar szervezetek mellett meghívták a nyugati magyarság képviselőit is.
Nyugat-Európából és a nyugati világból azokat hívtuk meg leginkább, akik létrehoztak hozni egy ilyen csúcs szervezeteket, például a Nyugat-Európai Magyar Szervezetek Országos Szövetség, vagy Latin-Amerikában is létezik ilyen, ahol nem létezik ilyen ernyőszervezet, ott pedig megpróbáltunk minél több szervezetet meghívni, hogy lefedjék a teljes magyar spektrumot.
Átadták a Tornapatakon átívelő hidat Kolontáron. A túlparton lévő házak bontása már holnap elkezdődhet. A belügyminisztérium jogász csoportja közben megkezdte a kártalanítással kapcsolatos tárgyalásokat a háztulajdonosokkal. A kormány várhatóan nem csak a lakóingatlanokban és a köztulajdonban bekövetkezett károkat téríti majd meg, hanem az egyéb károkat is. Közben a felázott talaj miatt nem tudták megkezdeni a vörösiszappal elöntött termőterület mentesítését, de a héten várhatóan hozzáláthatnak a veszélyes anyagok eltávolításához.
Egyeztetésre várnak a kolontári bontásra ítélt házak tulajdonosai. A károsultakat jogászok tájékoztatják az állam ajánlatáról.
Nekem régi parasztházam volt, amit úgy érzem, hogy korrektul felértékeltek. Belőlük teljesen feljavított volt, kivirult, tehát ő cserép minden, tehát rendesen, mi éreztük jól magunkat. De a gyerekeimnek vadonatúj házuk volt, 3 éves ház, nem tudom, hogy nekik a sorsa, mi lesz, az bizonytalan.
A károsultak több lehetőség közül választhatnak. Vásárolhatnak használt ingatlant, más településre költözhetnek, vagy maradnak Kolontáron, ahol új házakat építenek számukra.
Kolontáron 24 telek kiosztását terveztük meg. Örvendetes, hogy az előszerződés a telek vásárlása már megtörtént, és a földhivatal a telkek sarkait is kitűzte karókkal.
Az első járművek a ma átadott kolontári hídon. A 20 tonna teherbírású, 15 méter hosszú hidat 31 katona építette meg, és határidő előtt elkészültek vele.
Hát egy ilyen hídnak az előkészítése, megtervezése, a különböző előkészületi munkák elvégzése, az természetesen nem 6 napot vesz igénybe. A hídnak a telepítése, a megépítése az, ami 6 napot igényelt.
Újabb szállítmány adomány érkezett Devecserre. Olimpikonok gyűjtötték össze a Bécs-Pozsony-Budapest szupermaraton lefutása közben.
Volt olyan falu, volt olyan település, aki igazából láttuk, hogy az egész település a túlélésre megy, de kijöttek a központba egy karton étolajjal, tehát ez alatt az út alatt olyan dolgokat tapasztaltunk, hogy az emberek, hogyha baj van, akkor igazán össze tudnak fogni.
Az olimpikonok pénzt is gyűjtöttek, 3,5 millió forint jött össze, amit jelképesen átadtak a devecseri polgármesternek.
Már biztos, hogy nem az eredeti formájában fogadja el a parlament a 98%-os különadóról szóló törvényt. Ezt Lázár János azután közölte, hogy egyeztetett a szakszervezetekkel. A Fidesz frakcióvezetője azt mondta, nem az volt a cél, hogy azokat sújtsák a különadóval, akik hosszú éveket dolgoznak le a közszférában, és a törvényekben szabályozott rendszerint kapnak végkielégítést.
Elsőnek Lázár János érkezett az egyeztetésre, majd egyenként a szakszervezeti vezetők. A tárgyalás nem volt nyilvános. A szakszervezetek kész javaslatokkal érkeztek. A Munkástanácsok Országos Szövetsége például a 3,5 milliós összeghatárt tartaná elfogadhatónak, és nem vennék ki a törvény hatálya alól a közszolgákat.
Vannak a közalkalmazottaknak olyan régiói, amelyek már ugye főosztályvezetői szint fölött elég magas összegeket kapnának, amit a közvélemény, a mi tagjaink sem támogatnak.
Abban maradtunk, hogy folytatjuk a konzultációt.
Az MSZOS és a SZEF szerint az összeghatár nem lehet tárgyalási alap.
Az a kifizetés, ami törvény állapít meg, ahol nincs lehetőség mutyizásra, nincs lehetőség külön megállapodásra, annak a megadóztatását fontolják meg, mert ez teljes egészében találkozhat a társadalmi igazságérzettel is.
Az egyik legfontosabb kérdés a nyugdíjba menők végkielégítése volt.
Felsőoktatásban a nyugdíjba menők száma évenként 3000. Nagyságrendileg.
Őket valószínűleg teljesen kiveszik a törvény hatálya alól.
Konstruktív, együttműködő és előremutató beszélgetések voltak.
Lázár János azt mondta, a Fidesznek nem az a szándéka, hogy a közszolgálati jogviszonnyal rendelkező munkavállalókat büntesse, hanem azokat a magasrangú állami vezetőket akarják megregulázni, akik idén több 10 vagy 100 millió forintos nagyságrendű végkielégítéshez jutottak. Éppen ezért módosítanak a törvényjavaslaton.
Egész biztos, hogy lesz változtatás az eredeti elképzeléshez képest. A szakszervezetek győztek meg igazából arról, hogy erre mindenféleképpen szükség van.
Az egyeztetés után összeült a Fidesz elnöksége is, ahol Lázár János a tárgyalások eredményéről tájékoztatta Orbán Viktort, a Nagyobbik kormánypárt elnökét és az elnökségi tagokat. A parlament várhatóan hétfőn szavaz a javaslatról, de addig még biztosan lesz egyeztetés. Összehívják az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsot.
Most érkezett a hír, nem változik a családi pótlék jelenlegi rendszere, a juttatás továbbra is alanyi jogon jár majd, közölte a kormány döntését Nagy Anna kormány szóvivő. A DNS vizsgálatok megerősítették, hogy Nicolae Ceaușescu volt román kommunista diktátor, nyugszik abban a bukaresti temetőben, ahová az 1989-es kivégzése után temették el. Ceaușescut és feleségét Elenát 89-ben végezték egy katonai rögtönítélő bíróság verdiktje nyomán. A diktátorházas párt titokban temették el az akkori hatóságok, ezért kérte a holttestek kihantolását, illetve a DNS vizsgálatot a házas pár fia, Valentin Ceaușescu. Az exhumálást júliusban végezték el, a román törvényszéki orvosa pedig most megerősítették, hogy nagy valószínűség szerint Nicolae Ceaușescu-i az egyik holttest. A partizánok ártatlanul kivégzett áldozataira emlékeztek Szabadkán. Az egykori téglagyár melletti vesztőhelyen az 1944-ben kezdődött megtorlásokban a becslések szerint 3000 magyart, németet, horvátot és zsidót öltek meg. Ez a délvidék legnagyobb tömegsírja.
A vergődő madár elnevezésű szobor mögötti márványtáblákon összesen 825 áldozat neve szerepel. A kutatások szerint ennél sokkal több embert öltek meg a partizánok. A szabadkaiak ökumenikus istentisztelettel emlékeznek meg minden évben a véres eseményekről, arról, hogy éjszaka hurcolták ide az áldozatokat, és az előre kiásott gödrökbe lőtték bele őket.
Másnap reggel lapáttal a vállukon énekelve jöttek a partizánlányok, akik betemették az árkokat. Éjfélkor újra kezdődött.
A délvidéki megtorlások feltárására magyarországi és szerbiai történészekből alakult egy bizottság, amely jövőre kezdi meg munkáját.
A gyász katarktikus felhajtó erejét nyertem ahhoz, hogy tovább folytassuk az Európai Parlamentben a halottainknak való tisztességtételt, az igazságszolgáltatást, a múlt bűneinek a feltárását, nem öncélúan, nem vérszomjasan, hanem a megbékélés, de az igazságtétellel együtt ható megbékélés jegyében.
A szabadkai 44-es parcellában magyarok mellett német, horvát és zsidó áldozatok is nyugszanak.
Kelet-Szlovákiában több csecsemő hal meg, mint az ország többi részén. Ezt állítja a Kassai 2. számú gyermekklinika vezetője. Tavaly 77 gyermek nem élte meg az első életévét. Legtöbbször fertőző betegségben vagy a szülők figyelmetlensége miatt balesetben hunytak el.
Kassán 16 illegális lakótelep van, de a térségben szinte minden településen is van legalább egy. A veszélyeztetett csecsemők főleg innen származnak. Ezen a lakótelepen 7000-en élnek, az idegenektől elzárkóznak.
A múlt héten két gyerek elhalálozásáról tudok, akiknek bár az állandó lakhelyük a Lunyik 9 volt, mégsem volt lakásuk, az utcán, sátrakban éltek.
A fertőzéseket elsősorban azok a gyerekek kapják el, akiknek legyengült az immunrendszerük, mert alultápláltak. Szüleiknek nincs munkájuk, sok esetben élelemre sincs elég pénzük.
A város vezetősége odafigyel az illegális telepeken lakó családokra, és szociális munkásokat küld ki hozzájuk.
Folyamatosan figyeljük az életkörülményeiket. Figyelmeztetjük a szülőket, hogy gyerekeikre jobban vigyázzanak. Ha ezt elmulasztják, a bíróságtól kérjük, hogy a családtól vegye el a gyereket és helyezze intézetbe.
A kassai járásban 15 szociális gyermekintézet van, több mint 1000 férőhelyjel. Ennél jóval többre lenne szükség, állítja a hivatal vezetője.
A magyar társadalombiztosítóval kötne szerződést a Kovásznai Szívkórház. Egyre több magyarországi beteg kezelteti ott magát. A térség mofettáiról, azaz gázfürdőiről híres. Sokan ennek gyógyhatásától várják felépülésüket.
Ezeket a szappanbuborékokat a levegőnél nehezebb széndioxid gáz lebegteti. Hargita megyében számtalan mofetta, azaz száraz gázfürdő működik. A Kovásznai Szívkórházban például évente 15 000 beteget kezelnek mofettás módszerrel.
Nagyon javult érszükületben, tehát perifériás keringés elégtelenségben, és más kardiológiai megbetegedésekben.
Járok 1970 óta, az eredmény nagyon jó, jobban érzem magamot.
Magyarországi betegeket is várunk, orvosaink nagy része beszél magyarul. Remélhetőleg a magyar biztosítók is fedezik majd a kezelés költségeit. Egyébként a Kovásznai Szívkórházban működik Európa legnagyobb mofettája. A város ugyanis a kontinens leggazdagabb szén-dioxid tartalékával rendelkezik.
Több száz méter mélységben egy ilyen cseppfolyós szén-dioxid párna lapul a közvetszerkezet repedéseiben, és alulról mindig utána pótlódik ez a mennyiség.
A bőrön átjutó szén-dioxid gáz a szövetekbe kerül és értágító hatást fejt ki. A mofettázást általában kúraszerűen ajánlják az orvosok.
Székelyek a magasban. A Himaláját készül meghódítani egy székelyudvarhelyi, egy sepsiszentgyörgyi és egy csíkszeredai férfi. A hegymászók oxigénpalack nélkül szeretnének feljutni a 8201 méter magas Csóújúra, a világ 6. legmagasabb hegycsúcsára.
A székelyudvarhelyi Tóásó István 2 évvel ezelőtt már megmászta Amerika legmagasabb hegyét, most a Himalája a cél. Keményen edzés, azt állítja, az erdélyi hegyek tökéletes terepet jelentenek a felkészülésre.
Tehát a terepek azok, amik itt vannak, akár a Királykőben, akár a Fogarasban, vagy a Retyezádban, vagy a Bucsecsben, teljesen maximális felkészülést tudnak nyújtani fizikailag és kondícióilag is olyan téren, hogy tehát ugyanazokkal a kondíciókkal fogunk ott is találkozni, csak ezek itt még nem annyira oxigénhiányos területek.
Ez már a Székelyudvarhelyi Színház, István itt dolgozik világosítóként. Az igazgató azt reméli, sikerrel veszi majd az akadályokat.
Ilyenkor mindig azon csodálkozom, hogy van még valakinek egyáltalán energiája és mire meg kedve, hisz a mindennapi életben annyi akadályt kell megmászni, hogy lehet, hogy tulajdonképpen ez egy kikapcsolódás, egy könnyebb feladat számára.
Egy ilyen expedíció költsége fejenként megközelíti a 8500 eurót. Tóásó István abban bízik, hogy két társával együtt ők lesznek az első erdélyi magyar hegymászók, akik oxigénpalack nélkül jutnak 8000 méter fölé.
Már is kezdődik a közbeszéd, én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Holnap is aktuális és érdekes témákkal várjuk Önöket 6-tól 8-ig, nézzük a kínálatot. Természeti adottságok és gazdasági potencia. Képes lehet-e Dél-Kelet-Európa közös gazdaságfejlesztésben gondolkodni? Eltűnik a függetlenség, a fogyasztók védelme és az uniós alapelvek a pénzügyi jogviták alternatív vita rendezéséből, állítja a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Vendégünk lesz Kispál Edit szóvivő. Ki lesz az év fiatal magyar borásza? Ez is kiderül, és az is, hogy milyen újdonságokat kínálnak a fiatal borászok. Erről kérdezzük majd Herceg Ágnes nemzetközi borakadémikust. És 10 éves alatinduló. A Páholyban vendégünk lesz Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor. Tartsanak velünk 6-tól 8-ig.